Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Velünk van Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Hello Bence!
Sziasztok, köszöntök mindenkit szeretettel!
És itt van velünk Tóth György, a Mediátor PR vezetője is. Hello Gyuri!
Szervusztok, és idejét se tudom már, hogy mikor voltam itt, úristen.
Az a lényeg, hogy most itt vagy. A mai adás vendége Szabó Béla lesz, a Telekom márkaigazgatója, akivel a múltkori beszélgetést folytatjuk, amely azt a címet kapta, hogy hogyan lesz a CSR-ból társadalmi innováció. A hírek között szó lesz az AX online kampányáról és a Jettel hajrá hajójáról, valamint beszélünk Svájc turisztikai kampányáról is, amely egyben ökokampány. A spotszemlében a McDonald's és Szoboszlai Dominik együttműködésének folytatásáról beszélünk, amely úgy végződik, hogy ha meki kell, akkor meki kell. Amiről nekem az jut eszem, hogy ha menni kell, menni kell, ugye, van egy ilyen, ez nyilván erre hajaz, de az a baj, hogy azt olyankor használjuk, amikor rohanunk a retyóra.
Na, nem várt fordulat. Szoktunk készülni a műsorra, szoktunk jegyzeteket készíteni egymásnak magunk számára. Nekem az az érdekes ebből a McDonald's Szoboszlai Dominikos spotból, hogy ebben a környezetben és ebben a szituban jó volt a színészvezetés, jól instruálták Szoboszlai Dominikit, de hogy ebből így nem esik ki a hírességünk.
Igen, ez a focista és a sajtótájékoztató esete, ez egy ilyen kvázi, ismerjük ezt a szituációt, hogy nagy bejelentések, és akkor ott a rengeteg mikrofon vakuk keresztüzében. Ugye itt azt látjuk, hogy a sajtó Q&A válaszok helyett a meki is ajándékcsomagot választja, amit neki készítettek be az öltözőbe.
De nagy potenciális folytatási lehetőség van, mert ugye az a kérdés, ami Szoboszlainak feltesznek, hogy mi volt neki a legnagyobb focis élménye, vagy valami ilyesmi, és nincs rá válasz. Tehát, hogy igazából potenciálisan ebben a spotban benne van az, hogy egyszer csak kiderül a McDonald's jó voltából, hogy mi volt a nagy pillanat Szoboszlai Dominik számára. Szerintem sok rajongó kíváncsi lesz majd rá.
Menjünk is tovább a svájci turisztikai hivatal kampányára. Svájcban némely hotelek megépítették a hotel teljes mását piciben méhecskéknek, ugyanis méh beporzót készítettek ezáltal nekik.
Ja, tehát ugye ez méh hoteleket, ugye ezt ismerjük, ugye ahol a méhek pihenhetnek. Egyrészt nagyon pofás az egész, ahogy kinéztett, tök impozáns az egész. Nagyon tetszik ebben a kampányban az, ahogyan ezen keresztül mégiscsak fifikás módon bemutatják ezeket a hoteleket, ugyanis hogyha rámegyünk ennek a kezdeményezésnek a honlapjára, eleve ugye eljátszanak azzal, hogy be or guest, tehát teljes mértékben kiskálázták a vicceket, de nem jön le róla, tehát szerintem nagyon-nagyon cuki. Ugye ott vannak ilyen, mint a hotel minősítéseknél, vannak ilyen kis piktogramok, hogy minek kell megfelelni itt, egész évben nyitva, közel a táplálék, tehát hogy ilyen, tehát nagyon viccesen meg van csinálva, van hozzá, ugye már lezárult, de volt hozzá játék, ahol az emberek választhattak, hogy nekik melyik ilyen hotel típusa megfelelő, és akkor nyerhettek tudom én hány éjszakás eltávot ezekbe a hotelekbe, de ugye ezek a hotelek mind megtestesítenek egy-egy ilyen klasszikus svájci dolgot, a luxustól az ilyen alpesi házig, tehát hogy iszonyatosan jól ki van találva az, hogy hogyan reprezentálja a svájci turizmus palettát. Ez mind a mellett, hogy itt valóban egy ökokampányról van szó.
És ami nekem nagyon tetszett benne, az az, hogy ráépül arra, hogy a természetközeliség, meg a természetre vigyázás, az mennyire egy ilyen win-win helyzet mindenki számára, ez nagyon kézzelfoghatóvá teszi. Viszont azért meg kell említenem a kis ördögöt, hogy igazából ez egy nagyon-nagyon jó SEO manőver. Tehát ugye a környezeti ügyek között a beporzóknak, a méhek élőhelyeinek a visszaszorulása és általában a méhek számának a csökkenése Európában is világszerte, ez egy egyre komolyabb issue és probléma, és nyilván az, aki erre a témára érzékeny, fogékony, kíváncsi rákeres, tehát ez egy kurrens ügy, amire az emberek úgy rákeresnek, az találkozni fog azzal is, hogy ezzel a kampánnyal is, és azzal is, hogy Svájc egy természetközeli hely, és hogy Svájcban a méhecskéket szeretik, tehát hogy igazából ez alkalmas egyúttal arra, hogy megszólítson újabb ökotudatos célcsoportokat is, de ebben én egy kicsit érzek egy ilyen SEO okoskodást is.
ez legyen a legnagyobb problémánk a turisztikai kampányokkal, hogy egy ilyen típusú célcsoportnak okos üzenettel próbálják eladni a saját USP-ket.
A Jettel egy kampánnyal készült a Balaton átúszáshoz, méghozzá egy hajrá hajóval, amelynek az volt a célja, hogy a Balaton közepéről biztassa az átúszókat. Azt a kérdést szeretném nektek föltenni, hogy a Jettel ezzel milyen hiányt pótolt, szerintetek?
Szerintem azt az információ hiányt pótolta a fejekben, hogy nekik van a legnagyobb lefedettségük és a legerősebb hálózatuk az országban.
Uh-huh. Elmondásuk szerint legalábbis, csak hogy így az mindenféle állításokat és satöbbiket, azokat még időben megfelelő keretbe tegyük. A lényeg az, hogy van egy érdekes felvetés, hogy az úszás az mennyire magányos sport. És hogy egy Balaton átúszásban az emberek, akik így ússzák a másfél kilométert, minden esetre sok ezer métert, azok mennyire érzik magukat ott magányosnak, és hogy akkor abba a Jettel bele tud-e lépni azzal, hogy akkor ő ott valami kis közösséget, buzdítást, a szurkolók jelenlétét valahogyan így képviseli, elviszi a Balaton közepére. Ez a kreatív felvetés. Nekem egy picikét az a fura ebben, hogy az jogos, hogy az úszás az egy ilyen magányos dolognak tűnik, de maga a Balaton átúszás az meg egy tömegrendezvény igazából. Mm-hmm. Tehát, hogy ebben van egy ilyen érdekes kettősség nekem. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha csinálsz egy rendezvényszponzorációt, akkor tényleg ez a minimum, hogy így megpróbálsz beleépülni a programokba, a közösségbe, ahogy a Jettel csinálja ezzel a hajóval, és nagyon biztos vagyok benne, hogy ez a hajó iszonyú jól fog kinézni a Balaton közepén, nagyon-nagyon jól fotózható lesz, hogy ott úszik a sok ember, látod a karokat így kiemelkedni a vízből, és közöttük lesz egy nagy, szépen brandinget csónak.
Illatos online kampánnyal készült az AXE, nagyon belehúzott az AXE egyébként közösségi médiában is, nagyon-nagyon tolják ezt.
Legalábbis rátargetálták ezek szerint.
Ezek szerint én vagyok a célcsoportjuk, de hát na mindegy. Mit gondoltok erről? Szóval ez egy ilyen
testimoniál.
Na. Igen, ez beválik szerintetek, vagy ennek már így leáldozóban van nekem, én az az érzésem.
De
vagy...
szerintem az egy örök sláger, örök.
Igen?
Ha megnézed a TikTokot, vagy bármelyik ilyen közösségi médiacsatornát, akkor gyakorlatilag mindenki ezt, tehát gyakorlatilag az gondolod,
az
hogy mindenki ajánlásokat gyűjt valódi emberektől, tehát igazából valójában ez, hogy valaki elmondja neked, hogy ez tetszik, vagy nem, ajánlja, vagy nem, az kb. Most így ez a user-generated contentnek a jelentős része. Ugye itt most nem átlag userekről beszélünk, hanem ugye influencereket. Tehát ugye a lényege ennek a spotnak, vagy aktivitásnak az, hogy összehasonlítottak egy márkás parfümöt egy új AXE illattal, vaktesztel, és lehetett választani, hogy kinek mi tetszik, mondtak róla véleményeket, hogy ez most télies, vagy édeskés, vagy nekem too much, vagy nem tudom. Alapvetően, és ugye nyilvánvaló az eredmény, hogy az AXE jött ki jobban ebből a valamilyen szubjektív versenyből. Nekem picit furcsa volt, hogy ez a direkt összehasonlítás egy márkával.
Ralph Lauren parfümmel hasonlítottak össze. Én ezt akartam kérdezni, hogy ez, azt hittem, hogy ez egy közös kampány először, az AXE és a Ralph Lauren között. A videó elején én abszolút etikátlannak tartottam az, hogy kiválasztanak egyet és összehasonlítják, mert tudtam a végét, hogy hát nyilván majd az AXE fog jól kijönni, hiszen az AXE a reklámja.
Nem is nagyon durván jött.
Tehát,
ki,
hogy lehet ilyet csinálni? Ez szerintetek mennyire hiteles? Egy márkát ez mennyire hitelesít?
Azt most nem tudom, hogy konkrétan ez a választás most miért így, vagy hogy hogyan esett. Alapvetően ugye ennek az egésznek a lényege, hogy többször elhangzik az influencerek szájából, hogy ja, hogy egy dezodor volt olyan jó, nekem tetszett annyira, mint egy parfüm. Ugye ez az ilyen, mint a egyik áruházán láttuk, ezt a márkánkvalitét, tehát hogy egyáltalán egy dezodor az egy ligában játszik a márkás parfümmel, az önmagában ez való fölemelésről szól most ez a...
Igen, ez egy nagyon, nagyon izgalmas újrapozicionálós kampány, hogy ugye vannak az ilyen mainstream dezodor márkák, Old Spice, AXE, stb., amivel kapcsolatban az, hogy minőség, arra az nem nagyon jut az emberek eszébe, az, hogy szofisztikált lenne, végképpen. Ez az ilyen egyszerű választás, hogy minden boltban ott van, kell valami, mert otthon hagytad az edzőtermi csomagból a dezodort, pont nincs nálad, akkor bemész, leveszed a polcról, megveszed, és így működni fog nagyjából. És ők most szeretnének egyel tovább lépni, hogy egy picit magasabb polcra helyezni magukat, és ez egy nagyon-nagyon bátor, meg markáns megközelítés, hogy akkor így ebbe a ligába játszatják meg a dezodorukat, tehát tényleg parfümmel szemben. Ki lehetett azt használni, hogy ugye influencerek vannak, véleménye mindenkinek van, olyan számukra kedvező véleménye is lehet mindenkinek, meg influencereknek is, tehát innentől kezdve ez így működik. Legalább azt nem játszották meg, hogy valami parfümőr, vagy valami nagyon hozzáértő ember alkotott volna véleményt erről, és egyébként ez teljesen hiteles is, hogy van ez a szint, az átlagember szintjén ez az illat működik, és kész, ezt mondja el.
Jön a vendégünk Szabó Béla, a Telekom márka igazgatója. Folytatjuk a Rebriefet mindjárt.
Rebrief.
Folytatódik a Rebrief. Félbehagytunk egy beszélgetést Szabó Bélával, a Telekom márka igazgatójával, akit most újra üdvözlök. Szervusz, Béla!
Hello, sziasztok!
És ott hagytuk el, hogy hogyan kapcsolódik egy társadalmi ügy egy termékhez. Tamásnak van már is erre kapcsolódóan egy újabb kérdése.
Így van, ilyen nagyon magas energiaszinten vágtuk el az adást. Azt lenne a kérdésem, hogy nem tartotok attól, amikor ezek mellé, az ügyek mellé kapcsoljátok, beszálltok olyan ügyekbe, amelyek nem feltétlenül kapcsolnak direkt módon az alapszolgáltatási tevékenységetekhez, hogy olyan hatást váltotok ki, hogy mi köze van ennek a Telekomhoz, miért nem csinálnak inkább rendes hálózatot? Vagy ilyen jellegű gondolatoktól, hatásoktól nem tartotok?
Na, egyrészt kapcsolódik a dolgainkhoz, tehát hogy nem ellépünk onnan, ahol vagyunk, hanem egy új felé tartunk, teszünk lépéseket abba az irányba, hogy digitális termékeket értékesítünk a konnektivitás mellett. Uh-huh. Egy, kettő. Bármit csinálsz, a hálózat az egy best effort dolog, nem olyan, mint a mondjuk a víz vezeték, hogy beletetted a földbe, végére költsz valamit, és ha kinyitod, jön, ha nem, és ha eltörik, akkor megjavítod, de ez folyamatosan, ugye állandóan javítani, nem javítani, működtetni kell, ez más típusú. Az emberek egyébként ezt nem kell, hogy tudják, nem is tudják, ők úgy gondolják, hogy ha egyszer be van kötve valami, az örökre úgy marad. És ez sajnos nem így van, emiatt tulajdonképpen a hálózati kritikák, meg dolgok, ezek mindig meg fognak jelni. Attól függetlenül, hogy hogyan, mit és miért kommunikálunk, mindig ott lesznek. Mert ugye például a Facebookon, hogyha megnézitek, mi nem szedünk ki kommentet, minden komment ott van, minden kommentet megválaszolunk, tehát mi ebben teljesen transzparensek vagyunk. Az egy ügyfélszolgálati csatorna a Facebook, bármit kiraksz, az emberek azt gondolják, hogy az egy lehetőség, hogy megfogalmazzanak akár panaszt, nyilván vannak pozitívak is, de hogy éppen egy nagyon kedves videó alatt éri őket az a probléma, hogy a TV szolgáltatás, a network szolgáltatás éppen kiesett, akkor ezt meg fogják ott kommentálni. Mert könnyebb itt kitenni magukból ezt a frusztrációt, mint tulajdonképpen végigmenedzselni így tovább a folyamaton, hogy megjavuljon. Egyébként azt kell mondjam, hogy azért a digitalizációs működésünk része az is, hogy van a Vandánk, ami, hogyha nem úgy tekintesz rá, mint egy emberre, hanem úgy, mint egy gyorsító pályára, ami megoldja a problémáidnak egy nagyon nagy százalékát, akkor tulajdonképpen pikpak meg tudsz oldani hálózati, egy csomófajta problémát az otthonodban, a Vandán keresztül. Csak mondom, hogy ez is a digitalizációnak egy ilyen lehetőség, vagy egy edukatív
terep. És mennyire fontos a keretezés, amit most megtettél, hogy ha így gondolkodsz rajta, hogy ő egy accelerátor, és nem egy gát, akkor teljesen máshogy tudsz rajta gondolkodni. Mit ambicionáltok például a legújabb kezdeményezésetektől, amit Brand Univerzum építésnek hívtok, vagy hivatkoztok, Big Bug Show-val.
Az ambíció, egyrészt a Brand Univerzum ambíciója az az, hogy elkezdtünk kilépni a reklámoknak a szorító békjójából. Ezzel együtt persze reklámozunk, csak mi nem reklámot akarunk készíteni. A reklám az egy következménye egy stratégiai elköteleződésnek, egy eszköz, és a Brand Univerzum az ennek egy manifestációja, hogy a reklámon túl vagyunk. Ugye a Brand Univerzum az azt jelenti, hogy létrehozunk egy olyan teret, ami brandelt, az nem szponzoráció, nem branded entertainment csupán, hanem egy univerzum, amiben el tudunk helyezni egy fikciós tartalmat, egy drámatartalmat, ami annak a dolga a szórakoztatáson keresztüli üzenet átcsempészés. A küszöb alatt át tudunk egy-két fontos üzenetet, de ebből kinőnek, ez egy gyártási innováció is egyúttal, meg szerintem egy márka fejlesztési és egyébként kommunikációs fejlesztési innováció, hogy kinőnek kereskedelmi tartalmak, tévéreklám, digitális anyag, online videók, TikTok videók, mindenféle videó, stratégus tartalmak formájában. Tehát tulajdonképpen ez egy hálózatos működés, egy ilyen content factory, azért nevezik Brand Univerzumnak, mert a brand stratégiának a masszív része tulajdonképpen a brand stratégiában egyértelműen leképezésre kerül.
És miben mutat túl a branded contenten, a branded univerzum? Vagy a
mondja brand branded contentet.
Nem tudom, 100 évvel ezelőtt mondjuk a Michelin Guide elkezdődött, és a Michelin megszponzorálta, kiadta, és menjenek el, vegyenek gumit, utazzanak, stb. Nyilván ismerjük a sztorit, de hogy gondoltok arra, hogy majd akkor a faluban fejlesztetek, és így mutatjátok be, vagy hogy milyen példákat akartok beépíteni, itt ütközik ki, kíváncsi vagyok igazából, hogy mi a tervetek, vagy mi ennek a next level-je, mert szerintem még van mögött, amit most nem látunk.
Jó a példa egyébként, a Michelinnek a egyébkénti kommunikációt annyira beadtam, azért nem ismerem a Michelin Guide-tól függetlenül, de azt vélelmezem, hogy a Michelin Guide az egy dolog, az inkább egy asset, aminek az alapja ez, hogy menjetek, koptassátok a kereket, de egyébként a reklámban, meg a Michelin egyéb működésében ez nem jelenik meg. Ennyiben különbözik, hogy nálunk tulajdonképpen, amit mi készítünk, az áthatja a mindenféle működésünket. Tehát ez maga tulajdonképpen az interfésze egy adott időszakban a Telekomnak, nagyon masszívan. És egyébként ennek a stratégiai alapja, tehát ennek a purpose-ünknek, ami egyébként a digitalizációs előrelépésről szól, annak a interfész az országtuning. A Big Buck Show az annyiban több már, mint a Mars a Magyar volt, hogy ezt mi teljesen nullán hoztuk létre, elképesztő gyorsasággal. De ettől függetlenül, ez egy kicsit büszkeség, hogy ez ilyen gyorsan létre tudunk hozni efféle dolgokat, de hogy a lényeg az, hogy az országtuningot ez direktben, a maga a drámatartalom is direktben kelt életre. Most a második résznél járunk, ez még most nem biztos, hogy egyértelmű látható, de a harmadik részben ki fog jönni, hogy megmutatjuk a falu életében, hogy a digitalizációnak milyen rettentő sokfajta működtetése van és haszna az emberek életére, hogyan visz őket előre, hogyan old meg helyzeteket, problémákat. Tehát praktikus mi a fikciós dráma tartalomon keresztül igyekszünk egy ilyen edukatív tartalmat átadni, úgy, hogy az ne az edukáció domináljon, ami az emberek nem figyelnek, meg ki akar tanulni az iskola után, hanem hogy valahogy becsempészük az emberek gondolkodásába a drámán keresztül ezt a tartalmat. A reklámok sokkal direktebbek, mint reklám. És ott el tudjuk mondani, ugye a dráma tartalomban nincs szó termékeinkről, csak nagyon áttételesen. A reklámokban benne van az összes termékünk, át tudjuk fordítani a termékeink sokaságát ebbe a térbe, hogy hogyan tudjuk tulajdonképpen előrébb lendíteni az adott helyzetet egy digitális megoldásainkkal, és egyébként ebből kinőnek olyanok is, amik a digitális szakértőségünkön keresztül, amik nem is hozzánk kötődnek. Ez a social működésünknek a másik, egyik változata, de ebből kinőnek egyébként olyan kis cuki tartalmak, mint például a robotfecske a TikTokon, ami már nem tudom, 5 millió fölötti organikus elérésnél, nézettségnél jár, ami azt mondja tulajdonképpen, hogy mi ez a falusi élet. Abban van csak szórakoztató, ugye a robotfecske az a drón, tehát hogy az megjelent így tulajdonképpen így a... És megjelenik benne konkrét, hogy is mondjam, edukációs tartalom, viccesebb tartalom, csak simán szórakoztató tartalom. Tehát emiatt ez egy univerzum, amiben, ha ezt lerajzoljuk egyébként, hogy nekünk milyen témáink vannak egy Miro boardra, csak azért mondom, mert éppen ott ügyezünk ezen, és tudod, vannak ezek a tipikus ilyen működés, hogy integrált kommunikáció. Tehát ha van egy témád, központi ötlet, és abból kinőnek mindenfajta ilyen megjelenések, ebből nekünk van egy adott minden adott pillanatban 10. Mivel ezek mindig futnak, ezek nem ilyen kampányjellegűek, hanem inkább eszetek, ezért össze lehet kötni az egyes megjelenési formáját egy adott témának a másikkal. Ebből létrejön a hálózaton egy újabb él, ami egy újabb kommunikációs lehetőség, vagy bármi, amit le kell ebben az univerzumban követni valami fajta gyártással. Ha elkezdenénk ezt leteríteni, legyártani, szerintem egy adott napon az összes tévébeli reklámidőt ki tudnánk tölteni. De hogy ebben látható, hogy a kommunikációnak a szabadságfoka, az hirtelen ilyen megnő.
Beszélünk erről, vagy mesélsz erről a edukációról, meg arról, hogy megmutatni a digitalizáció előnyeit, hogy egy faluban mire képes a digitalizáció. Ezzel kicsit azt értem, hogy olyan fajta aknamunkát is végeztek, ami később nem feltétlenül a Telekomhoz lesz köthető, hanem az emberek majd ezt tudni fogják. Ez megtérül valahol mégiscsak? Tehát, hogy ez, hogyha később 5 év múlva egy bizonyos, nem tudom, egy információt, egy edukációs tartalmat nem hozzátok fognak kötni, ám ha ez mondjuk a Big Buck Show-n keresztül érte el az embereket, akkor abból mégis mi a hosszú távú profit?
Ebben a bizniszben, amiben mi vagyunk, de egyébként szerintem más iparágokban is, nem rögtön kell, tehát nem rögtön az értékesítésre kell gyúrni, hanem arra, hogy amikor döntési helyzetbe kerül valaki, akkor te juss rá eszébe. Tehát ilyen memória struktúrákat építesz, a prospektekhez is kell beszélni, nem csak a te, vagy éppen a döntési helyzetben levő közel. Adott minden iparágnál vannak emberek, akik éppen döntenek valami mellett, ezeket a szélzeletekkel lehet lecsapni, és akkor, amikor döntesz, azt is menedzselni kell. És ezek a dolgok, amiket csinálunk, hogy olyat hozunk létre, amire képesek vagyunk figyelmet generálni, kitűnünk a többiek közül. Ha akarok venni valamit egyébként, konnektivitást, az egyértelmű, hogy tudnak rólunk, hiszen ez az alapvető tudás az iparágunkról. Tehát hirtelen, amikor döntési helyzetek vannak, nekünk sokkal szélesebb az elérésünk, a prospektek, a mostani prospektek és a jövőbeli vásárlók, vagy döntési helyzetben levők tekintetében. Tehát tulajdonképpen ez egyértelműen kereskedelmileg egy értékelhető működés, sőt, ha azt mondom, hogy egy nagyon stratégiai működése a kereskedelem menedzsmentjének.
Folytathatnánk egyébként, de azt már csak off-record tehetjük meg. De nagyon köszönjük ezt a mai beszélgetést is.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Szabó Bélával beszélgettünk, a Telekom márka igazgatójával. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, ez volt a Rebrief. Találkozunk jövő héten, addig is jó rádiózást. Vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.